A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro
Négy perc múlva 10:30, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Az egészségügy reformjáról, anyanyelvhasználatról, az orvosi szolgáltatások minőségéről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Vas Levente, parlamenti képviselő, egészségügyi szakpolitikus, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Agyagás úr, és minden kedves hallgatónak boldog új évet.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Most már van kormányprogram, melyek ennek a programnak az egészségügyre vonatkozó előírásai, mi az, amit feltétlenül végre kellene hajtani az egészségügyben, hogyan látja?
Az az érdekessége az egészségügyi kormányprogramnak, hogy abban a periódusban készült el, amikor még az USZERE is kormányhalakító tényezőként szerepelt, így igazából azt lehet mondani, hogy egy ellenzékben lévő, most ellenzékben lévő párt is beletette a különböző véleményét, beletette azokat az elképzeléseket ebbe a kormányprogramba, ami számukra fontos volt, és egy aktív beszélgetés alakult ki elsősorban velük. Én ettől remélem, hogy a jó dolgok, amiket bele sikerült tenni, amiket felsorolhatunk igazából, vagy egy részét felsorolhatjuk, az támogatásnak is fog örvendeni majd a következő hónapokban, években részükről, és erre a támogatásra, az együttműködésre számítok, hogy a szakbizottsági munkában, ugye képviselőház, a döntőház, az első ház a szenátus, a képviselőházban elsősorban az utolsó simításoknál, az utolsó pontosításoknál az ő támogatásukkal is sikerül akár a szociáldemokrata vagy a liberális kormánytársakkal szembe is az egészségügyi, hát ahogy ön is fogalmazott, reformot egy picit tényleg reformnak csinálni, és nem csak ilyen átlátszó, apró költségvetés szempontjából nehéz évben változtatásokat elérkodó vagyok. Nagyon fontos a járóbeteg ellátás finanszírozása. Egyetértettünk abban, hogy a járóbeteg finanszírozás az a kulcsa a kórházi szolgáltatások, csökkenő számú kórházi szolgáltatások, bentfekvési napok, egy-egy mutatónak a megváltozása esetén járóbeteg rendelő fele kell, orvos-beteg találkozásnak a növelésével kell az egészségügyet átalakítani. Jobb szolgáltatást reményében jobb finanszírozást kell adni a kórházaknak, meg kell gyógyítani a kórházakat, úgyhogy nem csökkentjük a költségvetésüket, hanem azt kérjük tőlük, hogy a mindenáron beavatkozás párti egészségügyi kórházi ellátórendszer egy megelőző és megelőzést támogató kórházi rendszer alakuljon át. Mire gondolok? Például könnyebben hozzáférjenek a betegek, akár tünetmentesen, 50 évesen, 55 évesen egy kolonoszkópiához, egy rektum, egy végbélvizsgálathoz megelőzés céljával. Különböző betegségeknek, elsősorban daganatos megbetegedéseknek a kiszűrésére. És ne kelljen ezért magánrendelőbe elmenni, hanem akár 3-4-5 hónapos programálási idővel is, ugye, mert tünetmentes a beteg, de kórházi ellátás keretén belül, akár oltatásban ezeket a kivizsgálásokat el lehessen végezni. És azt látjuk, hogy fontos a rezidens képzésnek a megreformálása is. Teljesen a rezidens vizsgáról lemondani nem lehet, nincs még megírva erre a kórházi ellátórendszer mellett az egyetemi központoknak a felkészültsége, hogy milyen szerepük van ebben a rezidens képzésben, azonban lehet csökkenteni a hiány szakok területén úgy, ahogy ezt az RMDSZ a kampányban is elmondta, hogy kivesszük a hiány szakmáknak a szakterületeit a rezidens vizsga kötelezettsége alól. Én ezt szeretném, hogyha az első 2-3 hónapban sikerülne már megindított törvénykezdeményezésben, törvénymódosításba, sürgősségi kormányrendeletbe igazából belepasszírozni képviselőházba, hogy mondjuk családorvos, sürgősségi orvos 6. éven felnyújthassa a kezét, és egyetemista, és azt mondja, hogy én ezt a szakmát szeretném választani, akár egy kis képzésben, megismertetésben vegyen részt, és hogyha még mindig júniusban úgy látja, hogy ő akkor elkötelezni magát egy családorvosi rezidenség mellett, egy sürgősségi orvosi rezidenség mellett, akkor azonnal, ahogy licenszvizsgázik, akár egy hónapos szabadság után, de már szeptember 1-től elkezdhesse a rezidens éveit, munkába állhasson, meg legyen a fizetése, ezáltal könnyebben itthon maradhasson, és 1-2 év után pedig ajánljanak föl számára egy állást is, hogy ahogy a szakvizsgáját letette, 4 év után, 5 év után azonnal állásba kerülhessen, hogyha hiány van és szükség van ezekre az emberekre, akkor ugye ez teljesen érthető, és ezáltal segítsük a hiány szakoknak a feltöltését, önkéntesen vállalt, szeretettel, a szakma iránti tisztelettel vállalt, fiatal orvostanhallgatók révén pótoljuk a hiányokat különböző területeken, vidéki településeken. Családorvoslásnál ez rendkívül fontos, ugye, mert sokszor már végigbeszéltük, hogy 30-40%-kal nő az elkövetkezendő 5 évben, 4 évben a családorvos, nyugdíjban menő családorvosoknak a száma, így nagy hiány fog kialakulni ezen a szakterületen, habár ugye a prevenció és az alapellátás az ő szintjükön történik meg, és az egyik legfontosabb elemei az egészségügyi ellátórendszernek.
Van-e a kormányprogramban az anyanyelv használati jogot érvényesítő előírás, hiszen itt olvastam az év vége felé a román sajtóban ismét felröppent a hír, aztán szerencsére felröppent, és abba is maradt, nem sokan kapták fel ezt a hírt, miszerint az RMDS arra kényszeríti majd az orvosokat és asszisztenseket, hogy tanuljanak meg magyarul. Egyrészt miért most kell kényszeríteni, hiszen hogyha bemegyünk a marosvásárhelyi bármelyik kórházba, azért azt látjuk, hogy vannak hiányosságok bőven, ellenkező irányban, nem azért, hogy mindenki beszél magyarul, hanem sőt, hogyha Pista bácsi bejön Nyárád Remetéről, nem biztos, hogy el tudja mondani a marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórházban, hogy mindenki a problémája, szóval lesz-e valami előrelépés ezen a téren, hogyan látja?
A 10-es évek közepén az RMDSZ-es hunatyák igazából elindítottak egy olyan törvénykezdeményezést, ami 17-re ért be, és így az egészségügyi alaptörvénybe és a szociális ellátást szabályozó munkaügyhöz tartozó igazából alaptörvénybe is belekerült az a passzus, mely értelmében az RMDS nyomására, ugye, kötelezően a szociális intézményekben és az egészségügyi intézményekben is a magyar nyelvhez való hozzáférést én így szoktam fogalmazni, tehát ha bejön János bácsi Nyárád mentéről, akkor ha nem is tud az összes orvos magyarul, tehát nem az összes román orvos magyarul való tanulásáról szól a törvény, hanem rendelkezésére kell bocsájtani egy olyan orvost, egy olyan asszisztenst, egy olyan rezidenst, ugye, aki segít ennek az embernek az anyanyelven való kommunikációba. Jó romániai szokás szerint, ugye a törvényt azt nem alkalmazzák, vagy pedig késleltetve alkalmazzák olyan alapon, hogy a metodológiája nincsen teljesen kidolgozva, vagy nem akarják kidolgozni. Most ezt valós az RMDS a tárgyalásokon visszahoztuk ezt a beszélgetésbe, ugyancsak a Mentsétek meg Romániát szövetség támogatott ebben a kérdésben, a szociáldemokraták is, liberálisok hallgattak, hogy jó lenne ezt a törvényt érvényesíteni. És kiemelten belekerült, hogy a romániai kisebbségre vonatkozó törvényi előírásokat a kormány koalíció következő 4 évben betartja, és az elfelejtett úgymond passzusokat, azokat úgymond érvénybe lépteti. kimondtuk a beszélgetés során, hogy azt szeretnénk, hogy minden egészségügyi intézményben, ne csak magyarok lakta vidéken, hanem egész Erdélyben elsősorban, de miért ne a többi kisebbségre való tekintettel, akár roma nyelven is, a legalapvetőbb kommunikációs eszközök, a kommunikációs emberek rendelkezésre álljanak. Még akár úgy is, hogyha alkalmazásra kerül sor, és fölvesznek egy-egy embert, aki akár sajtószóvívő, aki tud, segíthet szakmai szempontokat, szakmai tudással is rendelkezve ezeknek a betegeknek az elirányításában. Mosolyogtam én is ezen a híren. Jó, hogy a témát a román közpolitikai véleményformálók asztalára tettük. Jó, hogy beszélnek róla, minél többször beszélnek erről, annál természetesebb lesz majd, hogy ez elindul Romániába, és sikerül ezt elérni.
Nem mosolygok viszont Istvánnak a következő SMS-én. Tiszteletem, ebben a ciklusban létre kell jönnie a Mogye Magyar Karának, s az intézmény nevét is ki kell egészíteni egy magyar személyiség nevével. Nem állhat egy rektor és lepje a törvény felett, István írja.
Hát ez a rektor igazából 4 évig a szenátusnak az alelnöke volt, szinte tanúgyminiszter. Igazából mi politikai szempontból ugye a 11-es törvénybe mindent beletettünk, ami szükséges ahhoz, hogy oktatásügyi szempontból a Mogya főtanszékjel megalakulhasson. A legszebb bizonyíték az, hogy az angol főtanszék megalakult, azonban a magyar még mindig nem.
Nincs kezdeményező készsége a magyar?
Én azt látom, hogy a magyar tanári kar olyan erővel küzdött a 10-es évek elején, közepén, hogy már úgymond kicsit elkeseredetten, de ezt a küzdelmet, mondjam azt, feladni látszik, érthető, és ezért én értem, volt oktatóként is 12 évig az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen urológiát tanítva, értem ezt az elfáradást. Én azt gondolom, hogy a beszélgetés az helyi szinten, polgármester, megyei tanács, elnök és az egyetem közötti ügyes-bajos dolgok rendezése, adminisztratív dolgok rendezése kapcsán a törvényi háttér megvan. Kellene, hát engedjék meg, hogy ezt a kemény szót használjam, politikailag kizsarolni, hogy egyetértünk különböző engedélyeztetésekkel, de van egy olyan része is ennek a történetnek, hogy a törvény által előírt szabályozást nem kellene az egyetemi autonómiára való hivatkozással szőnyeg alá seperni. Mert ugye nehezen értelmezhető az egyetemi autonómia, hogyha folyamatosan papírt kell kérni a megyei tanácstól, a polgármesteri hivataltól különböző építkezéseknek, különböző terveknek a megvalósítására. Hogyha annyira autonóm az egyetem, akkor miért nem oldja meg ezeket a problémáit is igazából az önkormányzatok, a politikum támogatása nélkül? Hogyha van polgármesterünk, ha van megyei tanácselnökünk, vannak képviselőink, és nem akarok én erről kibújni, sőt, örvendenék nagyon, ha ez a mandátumunkban megvalósulna, és tennék is érte, akkor ha vagyunk egy erős csapat, akkor szerintem ezt meg lehetne ebben a mandátumban valósítani. Lecsillapodtak már a kedélyek, és a magyar oktatás megmaradásának létkérdése, a magyar tanári kar utánpótlásának létkérdése, hogy ők rendelkezhetnek-e arról szabad belátásuk és legjobb tudásuk szerint, hogy kik pótolják a magyar tanári kart? Mert diák van, az a 130-140-es diák létszám az elég az erdélyi magyarságnak, jut is, marad is, még ha el is mennek néhányan a végzés, a rezidens képzés után, akkor is maradna elég magyar szakember. A tanárképzésben azonban cseresznyézés folyik, és ezt valahogy meg kell állítani.
Igen, hát ahogy István írta, most kedvező a csillagok állása, hiszen van polgármesterünk, van megyei tanácselnökünk, és íme el lehet kezdeni a tárgyalásokat. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok, üdvözlöm a képviselő urat!
Tisztelt
Szeretném megkérdezni, hogy melyik annak a törvénynek a száma, amelynek alapján jelenleg is kellene biztosítani a magyar nyelv használatát a családorvosoknál, kórházokba? Ha esetleg tetszene tudni elmondani annak, hogy olvassak utána.
Igen, 95/2006-os egészségügy. 95/2006-os egészségügyi alaptörvény. A munkaügyi törvény számát nem tudom, de esetleg, hogyha...
95/2006. Megmondom miért. Az ősszel előrehozott nyugdíjba ment a családorvosnőnk. Egy román hölgy volt, de az is beszélt elfogadhatóan magyarul, a gyerekekkel sose, tehát az unokákkal sose volt gond, mindig beszélt velük magyarul. És az új családorvosnő jött, szintén egy román, de most a poénja az egész dolognak. Felvett olyan direkt azért, hogy legyen a magyar betegekkel kibeszéljen, egy magyar asszisztensnőt, aki nem hajlandó a magyar betegekkel magyarul beszélni. Semmiféleképpen, tehát magyar, de nem akar beszélni. Na hát ennyit, hogy sokszor egy magyar, egy másik magyarnak a legnagyobb ellensége. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük, hogy ezt elmondta. Hát ez számomra furcsa, hogyha létezett ez a nyitottság a családorvos részéről, és akkor mégsem, ez érdekes.
Igen, hát valószínű János is erre gondolt, fogalmazzunk finomabban. Köszönöm szépen ezt a jelzést, hogy sokszor meg akarunk felelni jobban olyan elvárásoknak, amiknek nem is kellene megfelelni. Úgy, ahogy mondja a Gyagás úr is, a családorvos ilyen szándékkal vette fel, akkor az a feladat, hogy magyarul beszéljen. Szerintem le kell ülni, ezt megbeszélni, akár a családorvossal.
Hát igen, elsősorban
nekik kell. Igen, tehát, hogy ez a jó indulatú családorvos fog segíteni szerintem, hogy ne, doktornő, én beszélek románul, nincsen gond, de hogyha valamit magyarul tudok csak mondani, akkor magyarul mondjam, és az asszisztensnő fordítson, vagy hogyha gyerekekkel kell ugye beszélgetni, akkor valósuljon meg ez a történet. És nincsen semmiféle harag, ami rendelkezésre áll, János, és ezt mindenkinek ajánlom, amikor az ember ilyen problémába ütközik, akkor, ahogy mondja a jó közmondás, hogy okos enged, bolond szenved, hogy nem akarom én elvinni ezt a beszélgetést, hát kell jelentkezni, ha van, ugye, hozzá is teszem, ha van a függösségben, vagy a városban más családorvos, át kell jelentkezni egy magyar családorvoshoz. Ez a beteg joga, és nem kell félni ezzel élni, mert az a normalitás, hogyha valahol valami nem tetszik az embernek, akkor a saját érdekei mentén, a saját boldogulása, a gyerekeinek a boldogulása szintjén átjelentkezik egy másik orvoshoz, nincsen korlátozva, hogy hányszor lehet átjelentkezni egyik orvostól a másikig. Ez jelzés a kollégáknak is, és buta orvos az, aki megharagszik, hogyha jogos az átjelentkezésnek az alapja, és igazából egy jelzés is az egészségügyi rendszernek, kellene követni ezt indikátor szintjén, hogy honnan mennek el a betegek, és akkor ott abban az esetben, ha ez nagy mértéket ölt, akkor egy ellenőrzéssel ki lehetne szűrni, hogy hol vannak a problémák, lehet meg a családorvos nem is tudja, bizony. És segíteni a kollégának, hogy a rendszerében feltámadt problémát megoldjuk. Köszönöm szépen, János, igen, oda kell figyelni, kérjük a jogainkat, ez az én kérésem, és nekünk is akkor könnyebb, mert mondhatjuk, hogy ez egy valós, kifejezett igény, és szeretnénk ennek ügyében lépni, intézkedni, erősebbek válunk mi is képviselők, amikor harcolunk ezekért az ügyekért.
Gondolom ismeri az ügyet, hogy összevonják a két foci csapatot, a Marosvásárhelyi esélyt és ezt a bizonyos ASEA nevű csapatot azért, hogy egy erős ütőképes foci csapat legyen. Lát erre esélyt?
Nehéz helyzetbe hoz a betelefonáló, és ön a Gyagás úr, mert arról, hogy egészségügyi dolgokról beszélünk. Nézzék, én is profi sportoló voltam, de olyan gyenge profi sportoló, aki igazából igen, tehát testmozgásért diákként 11. osztályos koromig, amíg el nem döntöttem, hogy orvosira és Vásárhelyre jövök, asztali teniszeztem. A húgom országos szinten kosárlabdázott, kosárlabda, női kosárlabda válogatottnak volt 5 éven keresztül a csapatkapitánya, most külföldön él, dolgozik. Igazából én azt gondolom orvosként, hogy egy város elsősorban az egészség támogatásáért, a mozgásért, a testi, fizikai, lelki jólétéért a gyerekeknek, a családoknak kell pénzt fordítson ilyen tevékenységekre. És nem mennék bele abba, hogy ebből hogyan lesz majd nagy költség, nagy csapat, nagy eredmények, mert nem az én szakterületem. Én elsősorban azt támogatnám, hogy akár személyre szabottan, családra szabottan a gyerekek mozgását támogatandó önkormányzati támogatások valósuljanak meg. Ha ez így van, akkor azt nagy mértékben orvosképviselőként tudom támogatni.
Igen, attól tartok, hogy ez nem egészen erről fog szólni, de majd ki fog derülni évek alatt. De itt van egy érdekes kérdés, amit Lajos ír, ez már az ön szakterülete. Jó napot kívánok! Nagyon sok a panasz, sokszor jogosan a korrupcióra. De hogy várjuk ennek visszaszorítását, ha magunk is bátorítjuk a korrupciót? Friss statisztikák mutatják, hogy a legtöbb kenőpénzt az egészségügyben a környező megyékben adják. Nem csak a kenőpénz elfogadása, hanem annak felajánlása is korrupció. Azt is kellene büntetni, tisztelettel Lajos írja. Látta ezt a statisztikát? Én megmondom őszintén, nem láttam.
Láttam a statisztikát, annyival egészíteném ki, hogy utána jártam egy újságíró kollega többszöri felkeresésére, és sajnos az a baj ezekkel a statisztikákkal, hogy azért nagyobbak a mi környező, minket körülvevő megyékben ezek a számok, már jobban bevallják az emberek.
Őszintébbek
az emberek, bátrabbak az emberek, fölmerik tenni ezt a kérdést a rádióba is, fölmerik tenni ezt a kérdést a levelekben is, és ezért torzított a kép arról, hogy nálunk lenne ez nagyobb. Teljesen mindegy igazából a válasz, de létezik, és teljesen mindegy a válasz szempontjából. Sokszor elmondtuk itt a Gyagási úr, és az egy jó alkalom ismét elmondani, hogy igen, tiltja a törvény az adását is, tiltja a törvény a kapását is. Magyarországon rendezték ezt a történetet olyan szempontból, hogy 7000 forintnak megfelelő összeg körüli ajándékot, egy bort, egy csokoládét, egy csokorvirágot lehet orvosnak adni, ami igazából nem hálapénz, hanem mondjam azt, egy köszönet,
egy
figyelmesség, egy elismerés, ha a beteg úgy képzeli, úgy gondolja, hogy akkor ez a vele való foglalkozásnak a megjutalmazása, a kedvessége, emberi történés ez. Ezt kellene szerintem itt is bevezetni, maximalizálni, hát ha keretet szabna ez annak a féktelen visszaélésnek, amit egyesek, és ezt fontos kiemelni, egyesek alkalmaznak. A hálapénz mindig, elmondjuk, nem csak arra rászorult beteg és orvos közötti nagy méltánytalanság, pont a legelesettebb ember kell a hálapénzt adja, ugye, hanem orvos és orvos között is, hiszen 80% az orvosoknak nem kap egyetlen egy banit sem hálópénzként, sőt, sokszor ezek közül az orvosok közül nem is találkoznak a betegekkel, egy laborórvos, akár egy radiológus kollega, aki messziről értékel. Tehát ez egy közös problémánk, beteg oldali és egészségügyi oldali is, és ezen felül egészségpolitikai oldali is. És én azt mondanám, hogy az elmúlt években a fizetésemeléseknek köszönhetően is, ami mi stratégiánk volt RMDS-ként is, és az egészségügyi rendszer, mondjam azt, szabályozásai ennek eredményeképpen is csökkent valamennyire ez a szám, ez az érték. De sajnos még mindig jelen van. Harcolnunk kell ellene, és én azt látom, hogy a kollégák részéről is, sebész kollégák részéről, belgyógyász kollégák részéről is megfogalmazódik az az igény egyre jobban, hogy nagyobb fizetést, jobb ellátást, kiszámítható egészségügyi finanszírozást, és kevesebb hálópénzt, mert mindenkinek a család fontos, és senki sem akarja kockáztatni a nyugodtságát, az életét, a békéjét.
Igen, azt is hallani, hogy amióta ugye hát visszaszorult a hálapénz adása, azóta vannak orvosok, akik nem vállalnak annyi műtétet. Eddig volt 5-6-8-10 műtét napjában, most 1-2 van, ezt meg tudja erősíteni. Pont emiatt gondolom én, mert most már azért az egészségügyben nem igazán panaszkodhatnak, gondolom, a bérezésre, a más társadalmi kategóriákhoz viszonyítva. Vannak kivételek, de általában azért nem olyan rossz a bérezés, de nincs hálapénz, nincs műtét.
Igen, Magyarországon látjuk, a kelet-európai tömbben látjuk ezeket a problémákat, és ez be fog gyűrűzni Romániába is, pontosan ahogy a hálópénz értéke csökken. Azt is mondhatnánk, hogy a motorja, az egészség, a rossz motorja az egészségügyi ellátás tevékenység mozgatásának csökken az ereje. Nem vagyok motivált, hogy azt a sérvet, amit még maradhatna egy-két évig, lehet, hogy nem is kellene megműteni, mert nem fokozódna, minden áron nem akarja beutalni a kollega. Nincs motivációja, maradjunk, vagy nincs akkora motivációja ebben a kérdésben. Orvosi indikáció még halasztható a műtét, tehát ennek eredményeképpen Magyarországon egyértelműen csökken a beavatkozások száma. Mit eredményez? Adott esetben hosszabb várakozási listát eredményez. Tehát azt kell látnunk, hogyha nem találja meg az egészségügyi kórházi menedzsment, nem találja meg a biztosító pénztár elsősorban, és legutolsó sorban, de fontos az egészség szakpolitika, a helyettesítő motorokat, legyen ez fizetésemelés, motiváció, képzések bevezetése, a hotelszolgáltatások környezet, az orvosok környezetének a javítása, hogy nem csak a beteg legyen elégedett, hanem az orvos is tudja, hogy minden műszer rendelkezésére áll, jószer számokkal tud dolgozni, ugye fenntartó és itthontartó erő az a fiatal kollégák számára is. Igazából egy jó rendszernek a működtetés, vagy egy jó rendszernek a része vagy, akkor eltűnik ez a motor, növekednek a várakozó listák. És itt mindig kiegészítjük, és erről beszéltünk, ugye visszatérve az egészségügyi programalkotásról, beszéltünk együtt közösen a liberálisokkal, szociáldemokratákkal, Mentsétek meg Románia képviselőivel, szenátoraival, hogy a várakozó listákat és az egészségügy digitalizálása, transzparentizálása, kötelező lesz az elkövetkezendő 4 évben. Azért, mert ha nem, a betegek nem látják, és gyanakodni kezdenek, hogy a várakozó listán ők mindig hátrább kerülnek. Legyen az egy krónikus betegség, vagy éppen egy szubakut, nem sürgősségi ellátásnak, de relatív sürgős ellátásnak a várakozó listáján. Ezek azok a fontos kérdések, amiket pénz nélkül is meg lehet, vagy kevés pénzzel meg lehet csinálni, de a betegekre, az orvos kollégákra való odafigyeléssel ez a célunk.
Azt írja Ilona, ha pontosan és időben feltüntetnék az árakat, nem lenne szükség a hálapénzre. Nem biztos, hogy én kell tudjam, hogy mennyibe kerül egy sérműtét. Azt tudom, hogy nekem jár ingyen, mert hogy egészségügyi hozzájárulást fizetek.
Hát az önköltségi ára egy gyomorműtétnek, maradjunk ennyibe, meghaladja a 20 000 lejt. Tehát ekkora pénzeknél, biztosítás nélkül az emberek 90%-a nem tudja kifizetni ezeket a beavatkozásokat. Tehát a biztosítási rendszerre szükségünk van, az egy nagyon jó szolidaritás elven alapuló rendszer, ennél jobbat jelen pillanatban kitalálni nem tudunk, ezt kell támogassuk tovább, és egymásra odafigyelve még egyszer a szolidaritás elvét fenntartva próbáljunk jó szolgáltatási rendszert alakítani, és még egyszer, a magánszférának a bentartásával is. Csak igen, transzparentizálva azt, hogy mikor, hol, ki, hol dolgozik, és a betegeket ne járattassák, ne járattassuk.
Igen, ez egy megjegyzés Erzsébetnek az SMS-e, egy fél percben azért reagálhat, de annál hosszabban nem, mert elfogyott az adásidőnk. Tisztelt doktor úr, miért mennek el az orvosok, asszisztensek külföldre? A magyar állam abban segítene nekünk, ha nem szívná el a magyar orvosokat, asszisztenseket, erre hozzanak törvényt, tisztelettel Erzsébet írja.
A magyar állam nem szívja el jobban egészségügyi szempontokból az orvosokat, mint amúgy a Kárpát-medencei, mondjam azt, visszaköltözés, vagy odaköltözés, mert igazából nem visszaköltözünk, természetes üteme. Tehát nincsen ilyen gond, a fizetések Romániában nagyobbak, mint Magyarországon jelen pillanatban, és ez így van jól, és én azt szeretném, hogy mindig egy 5-10%-kal nagyobbak legyenek az egészségügyi bérek Romániában, erdélyi magyarokként ez létkérdés, úgy, ahogy ön is nagyon figyelmesen ezt megjegyzi, és egy jobb ellátási rendszert alakítsunk ki, egy digitalizáltabbat. Magyarországon már telefonon minden adatomat megkapom, sőt, hogyha jogosultságot szerzek, az összes szülőim adatait is látom, ezáltal sokkal könnyebben tudok segíteni, vagy be tudok avatkozni, nem kell felhívjam az orvos kollégát, hanem le tudom ellenőrizni, nekem is küldik azokat az adatokat, én is tudom követni. Egy ilyen rendszernek a bevezetése létkérdés lenne itt Erdélyben számunkra is, magyarok számára, de nem csak.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitharkita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Vas Levente, parlamenti képviselő, egészségügyi szakpolitikus volt, maradt még néhány kérdésünk megválaszolatlan, visszavárjuk majd egy következő műsorban is. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm a meghívást, és legyenek az egészségügyi rendszer mellett, hogy javíthassuk azt. Köszönöm a támogatásukat.